Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből az EU bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután a magyar kormány a határidőig nem fizette be az összeget, jelentette be a bizottság szóvivője. A bíróság által június 13-án kirót, mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegű bírság befizetésének a határideje egyébként kedden járt le. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben, ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság, és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesre kért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját, és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítés politikával kapcsolatos brüsszeli képmutatásba illeszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Kritikus területeken sikerült összekötni Magyarország és Szerbia gazdaságát, ezáltal mind a két ország ellenállóbbá vált a válságokkal és a veszélyekkel szemben, jelentette ki a tárcavezető, miután a szerb gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést. Ezzel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, mindkét ország gazdasági stratégiája a nemzeti érdek érvényesítésére épül. Naponta több mint 20 millió köbméternyi földgáz érkezik már Magyarországra Szerbián keresztül. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte még délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfőnek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, Nagymarosnál rövid szakaszokon bekötések lezárásánál van szükség homokzsákos zárásra, Kismaroson is gőzerővel folynak a munkálatok. A Dunai árhullám már reggel DV-nél tartott. Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centivel. A budapesti rakpartokat majd a jövő hét második felében nyithatják újra, jelezte Karácsony Gergely főpolgármester. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, előző éjjel megnyitották a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte rögtön látható eredménye volt. A klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz jósolni, ugyanakkor most megoldották ezt a feladatot, tette hozzá. Csütörtökön Mosonmagyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel tud emelkedni, amennyiben erre szükség van. További problematikus helyszín a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók is laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Batthyány téren a 2-es metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással és a víz terelésével kezelhető a helyzet, amennyiben mégis baj lenne, akkor a metrót leállítanák. Az oda befutó hív már reggel óta nem megy el a Batthyány térig, a Margit hídnál leszállítják az utasokat. Szinte egy időben több ezer személyhívó készülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajthatta végre. A legfrissebb adatok szerint mintegy 4000 sebesültje van a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. Ha a sérülések jellegéből szakértők arra következtettek, hogy a készülékekbe néhány gram katonai célú speciális robbananyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Ez utóbbi műveletet valószínűleg egy hacker akció eredményeként sikerült végrehajtani egyszerre az összes ilyen eszközön. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, hogy a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Végül az időjárásról. Északon, északkeleten több lehet a felhő a folytatásban, másutt majd a napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivian. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Szabó Magda művét, a Fűreliszt olvassa fel Önöknek Bánsági Ildikó. A regény 19. része szól a mai estén. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk következik. 21 órakor a híreket követően Sziluett című női magazinunk szól. Ebben Novák Blanka Eszter Nők a Bibliában című művéről hallanak. Majd Közelkép című műsorunkban Kis István Fafaragóval, népi padművésszel beszélgetünk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal jelentkezünk. 22 órakor a hírek után a Napversét hallgathatják meg, majd a Szószóló következik. Mai adásunkban Derdák Éva festő-restaurátor munkáját ismerhetjük meg. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános a Fájdalmas Rózsafüzér harmadik titkáról beszél. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvalló szól, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Orsolyita kollégium diákjaival a Assisi Szent Ferenc életéről elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fűreliszt című regényének 19. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Ilonka néni cserkészparancsnokunk keveset kért tőlünk, keveset is kapott. Eljutottunk a felső tagozatba, már nincs René néni, Tatai né táncstúdiója van. A külön nyelvórákra lelkesen eljártam, az idegen beszéd lehetősége érdekelt. Egyébként, ahogy az írásbeli feladatokat elintéztem, és a másnapi órákra felkészültem, tovább termeltem írásműveimet. Móri a konfirmáció előtti hetekben sem kísérelte meg felfogadni velem, mit szabotálok rendszeresen. A negyedik osztály elvégzését igazoló bizonyítvány kiosztásakor további eredményes cserkészmunkát kívánt a felső tagozatban. Mindez persze még évek múlva tisztult ki a ködből, a menny még nem dörög, villám se csattan. Később jön el minden elkerülhetetlen következmény, a hitbéli előkészítés alaptavába megint belecsobbant egy váratlan kő, amely köré hullámvonalat kerekített a mindig éber interferencia. Akkorra már felfogom, Ihász tanár úr művész nagy vonalúsága csak nehezítette a helyzetemet, az új csapatparancsnok Fejér Margit nem versbarát. Képzőművészet vagy antik tárgyú színdarabok sem érdeklik. Csak bámult rám, mint valami ijesztő látomásra, mikor végre betájolt. Nem csak egy matematikai tekintetben képzetlen tanuló hiányainak pótlása vár rá a felső tagozatban, de egy veszendő lélek megmentése is. Az előtte álló gyermeknek nincs nemzettudata, nem ismeri, mi a cserkész kötelessége. Remélt segítség helyett csak nem válik szomorító koloncá. Nem lesz a fegyelmezetlen orcátlanság ragájának terjesztője. Majd ők kézbe vesznek, mert van valami ötlete személyemmel kapcsolatban, matematika tudásom elképesztő hézagai ellenére is. Az alsó tagozat befejeződését az éppen végzett A és B osztályokkal szerény, de ünnepélyes keretek között a díszteremben közölték. Ezek és ezek tovább léphetnek, amazoknak szíves szeretettel azt ajánlják, ne ebben az intézetben folytassák a munkát. Olyan udvariatlan kijelentés, hogy aki nem ide való, keressen magának megfelelő foglalkozást, 15. évünkbe fordultunk, könnyebb tevékenységet a törvény is engedélyezett már, dehogy hangzott el, anélkül is értette mindenki. Aki nem marad nálunk, helyezkedjék el később kenyeret biztosító pályán, tanuljon irodai munkát, esetleg iratkozzék át kereskedelmi szakra vagy ipariskolába. Milánó helyett az osztályfőnökök búcsúztak kézfogással a távozásra kijelöltektől. Szerencsére a Vértorony Társaság együtt maradt, ami alig ha történik meg, ha Lidika bölcs apja nem tesz a nehéz időben többször is nemes lelkű felajánlást, és nem élelmezi az internátust hússal, terménnyel, gyümölcsel. Dehogy egy meg se fogalmazott kérés teljesülése érdekében, hanem Isten dicsőségére. Vagy ha Lajos bácsi el nem éri a MÁV üzemigazgatójánál, hogy intézetünk növendékei iskolai kirándulások idején ingyen igénybe vehetnek vagonokat. Néztem megfogyatkozott osztályomat, és eltűnődtem. Az A és B együttes létszáma csak nem elérte a 100-at. Most a betű nélküli 5., amelyből már nem volt 2, csak ez az új, 42 tanulót képez tovább. A két lelépő osztályfőnök, mint a generálisok, oldalra húzódott. Mindketten hivatalosan is átadták helyüket új gazdánknak, Kibédi Áronnak. A Bések addigi osztályfőnöke Fejér tanárnő volt, a miénk Móré Mária, aki távozásakor nem hullattam könnyeimet. A férfi osztályfőnök tudomásul vételét erősen segítette Kibédi Áronnak az intézetben azonnal feltűnést keltő, szokatlan világi eleganciája, egész megjelenése. Utóbb megtudtuk, ő is Erdélyből jött, és Szászlány volt az édesanyja. Mesebeli előny nála a magyar mellett németet tanulni. Több nevelőtől elköszöntünk ezen a napon, nem tanított többi Ihász tanár úr, akit sokszor visszasírtam a ránk következő években. Hallottuk eddigi francia nyelvmesternőnk kezdetleges iparkodását Förszler tanár úr fogja illő szintre emelni, de Rácz tanár úr velünk marad, nagy tiszteletű úr is, viszont a történelmet már nem Ihász tanár úr felesége mesélgeti, hanem az iskolai legendák körül rajongott ballada hősnő kisasszonya, Grál Adél. Életembogai kioldozója Korondi tanít majd szerencsére a felső tagozatban is, ezúttal kémiát. Latint meg Móri helyett az intézet sokat emlegetett, szintén menekültként délről érkezett büszkesége, Ágoston András. Közülük az új osztályfőnök kivételével senki nem volt jelen. A szertartás Milánó és a lelépő nevelők celebrálták, búcsúnál bókra görbítettük térdeinket, és mehettünk haza. Eddig ások, meg bések voltunk, most már csak egyszerűen felső tagozatos nagylányok az 5., ahol a retorikát Kibédi tanítja. Hazaindulás előtt Kiki kapott egy Pál apostol levelét tartalmazó miniatűr könyvecskét, a más vallásúak is. Ahogy én már szabály szerint halálos csendben felsorakozva, párosával levonultunk a lépcsőn, az jutott eszembe, ha én nem volnék jó tanuló, vagy Cili trianoni árva, és kínlódni kellett volna velünk, el kellene hagynunk az intézetet, Mert a mi apánk ugyan mivel tudott volna megváltani bennünket, mikor pénze fiatalon sem volt, csak tanítató nagyapjának, akinél lakhatott, míg a jogot elvégezte, s aki sógorával együtt sokat tett, nem csak a családjáért, a városért is. Apámnak sajnos pénzben nincs adnivalója, amivel rendelkezik, az képletes. De nem civileknek, ő volt a műemlékbizottság elnöke, az iskola ügynek, kulturális, színházi, irodalmi, zenei, képzőművészeti rendezvényeknek ellenőre és felügyelője. Abból, amit felsoroltam, legfeljebb színházjegy vagy koncertre való belépő volt ajándékozható, mi se féldisznókat, se utazási kedvezményt nem tudtunk volna biztosítani. Mire hazaértünk, útközben mégis találtunk valami valutát Cilivel. Dódi, a te dédapád hozta ide Göttingenből Budenz Józsefet, mondta Cili. Apánk szerint ez nagy tett volt. Talán ez segített volna, ha rászorulsz. Ilyetten elhallgatott, mert ő sem feledte el az illatosok közlését, én erre a nagyhírű familiára már a kutya megjelenése előtt szégyent hoztam. Azért reménykedni kezdtünk, elmúlt a veszély, Móri már nem tanít semmire. Egyébként még ott álltunk a díszteremben, és folyt a szertartás, a két immár egyesülendő osztály tagjai gyanakodva figyelték egymást, amit persze egy tanár se vett észre, nemhogy Milánó. Még csak az kellett volna, hogy bármilyen indulatot kifejezzünk az arcunkkal. Az intézet nevelésünkkel nem csorbította hírnevét. Mi a véseket tulajdonképpen ismertük, csak nem mindegyiknek tudtuk a nevét. Csak a híresebb jó tanulókét, ahogy a frissen alakított közösséget Kibédi Áron névsor szerint sorakozóra bíztatta, tudtuk az ABC-ben első betűt képviselő András Anna személyében most lép élre a hajdani B üdvöskéje. Szegénnyel mindjárt a legelső iskolai kiránduláson összekülönböztem, pedig jobban nevelt és udvariasabb teremtés nem volt nála, és legalább olyan jó tanuló volt, mint én, ha ugyan nem jobb. Mert az nyilvánvaló volt, hogy a számtant nálunk, eredetileg is Fehér Margit oktatása miatt, ő fogja jobban érteni, mert én egy szobrászművész jóvoltából átszórakoztam az alsó tagozat 4 osztályát a számtanórákon. Ihász tanárul művész kollégájának tekintett, nem tanulónak. András Anna egyébként felbukkan majd még az olvasó látókörében, ő lesz egykor az Őz Angélája, ha a köré épített fikció egészében az én leleményem is. Mai eszemmel visszatekintve nem tudom másképpen érzékeltetni a személyes ismerettség után belőlem feltörő negatív indulatot, csak annak megvallásával az ő avignoni hídja hosszabb volt a miénknél. Andrásék nagyon gazdagok voltak. Ez nem érdekelt. Az sem, hogy neki kutya, macska helyett őze volt, mint majd az én regényem Angélájának, de hogy őt magát hihetetlen gonddal nevelték, mert német kisasszony hozta iskolába reggel, francia jött érte délben, és a beteges édesanyja miatt és a család nyelvkészségének fejlesztésére háztartásukat Angliából szerződtetett idősebb hölgy vezette, ez erősen csorbította életkedvemet. András 3 idegen nyelven tud. Ez felér az én latin beszédemmel, éreztem meg, s bizony nem tévedtem. Érettségig fej-fej mellett futottunk, én csak magyar dolgozatírás terén előztem meg, megha latin óra következett. 5. korunkban, mikor bennünket úgynevezett illemcsiszoló tánctanfolyamra rendelt az iskolai rendtartás, ő nem tartott velünk. Már végzett a művészképzővel, és úgy táncolt, mint egy balerina. Mikor el is kiderült róla, Cili fényének ragyogását kezdtem félteni tőle. András Anna tetejében mindenkinek segítő, ideális iskolatárs volt, hamar az egyesült osztály kedvence lett Cili mellett. Én emiatt is, meg a tánc tehetsége miatt is görbén néztem rá. Eddig René néni iskolájában Cili volt az első, most, hogy felső tagozatban táncoktatóként tatai százados özvegyét választotta az intézetünk, a próba bált, mint régi tanítvány vendéggel, Annával nyittatta meg az özvegy. Hasztalan dohogtam testvérem presztízse érdekében, a táncstúdió az özvegyé volt, aki azt szerepeltetett, akit akart. Az Őz Angélájának modellje, aki életének igaz történetét és valódi tragédiáját hősömben más gondokkal küzdködő, diadalmas fiatal nővé darálta az alkotóképzelet, még az Ajtó Grossman Évájában is felbukkan. Szívesen tagadtam volna, de nem lehetett. Volt Annában is, mint testvéremben valami alapvetően nemes, amellett nem csak szorgalmas, de okos és művelt teremtés volt. Sok okos és jó képességű tanulóból alakították ki nevelőink az ötödiket. Lidika és Pálma gondjai sajnos sokasodtak, de aki szállni akart, szállhatott. Férfi osztályfőnökünk eddig sose volt, Kibédi személyében eleinte külseje, szokatlan nagyságú címeres pecsétgyűrűje, mindig hibátlan ruhatára bűvölt el bennünket. Utóbb rájöttünk, végre olyan tanár elé kerültünk, akitől magyart és németet tanulni nem kötelesség, hanem élmény. Most értettem meg végleg anyám hajdani magyarázatát, aki meg akarta értetni velem a kisasszonygyár szerkezetét. A hajdani felsőbb leánynevelő intézetből annak megszűnése után menteni kellett a képesítés nélküli nyelvmesternőket, a gyengébben minősített, de tanítóképzőt végzett menekülteknek meg valahogy állást szereznie az egyháznak, hát elhelyezte ott, ahol még csak kóstoló a tudomány, és csak az alsó tagozatban dolgoztathatták őket. Aki a növendékek közül már átlépte a konfirmáció utáni Rubikont, példátlan nevelői étosszal és szakmai műveltséggel oktató pedagógusok elé jutott, s a növendék a tisztességesen dolgozott. Akkora tudásanyaggal került később egyetemre, hogy csak bővítenie kellett a magával hozottakat. Anyám nem tréfált, mikor egyszer azt mondta, az egyház elrejti az elrejteni való ártatlanokat egy föld alatti, láthatatlan terrárium zugaiba. Mire viszont komoly képzésre szorulunk, az ország legjobb szakemberei fognak nevelni és tanítani. A felső tagozat már nem föld alatti menedék, nem az irgalom és felebaráti szeretet kegyes menhelye, hanem mélyvíz, tengervíz, milliószínű boldogító akvárium. Bárki közel hajolhat a benne úszó nagy, nemes halakhoz, nagy hírű tudományos college rejlik a Kossuth utcában. Láthatatlan, csak érzékelhető vizében tömény, steril tudományba merülhet az alábukó. Kibédi magyaróráit nem lehet elfelejteni. Mikor magam is tanárként dolgoztam már, rájöttem a módszerére. Maximálisan kell adagolni és visszakívánni az anyagot, akkor aki bírja, kínjában sejtjeibe építi, a többi, aki nem, valamennyit így is csak nyel belőle. De rosszabb tanulóként is többet visz magával más növendékeknél. Francia tanárunk Förstler a felsősök világában François meg Monsieur néven volt ismeretes. Ő viszont az ellenkezője volt a maximalista kibédinek, nem kívánt semmit tökéletesen, lebeghettünk a nagy víz felszínén. François-nak elég volt valami minimálisat lehelni az idegen nyelvből, ami elég ahhoz, hogyha az élet megkívánná, el ne adjanak idegenben. Ő maga gyönyörű franciasággal beszélt. Kezdetben a hajdani nyelvmesternő oktatása után alig értettük. Amit tanított, jobban kellett volna, hogy érdekeljem, mert Jules César, aki meghódította Galliát, nekem, de másnak is Julius César néven régi ismerősünk volt, de François nem érezte fontosnak, hogy bármit kapcsoljon bármihez. Egyetlen ambíciója az volt, hogy miatta, hogy a francia nyelv hibás használata miatt ne sírjon soha senki. 5. osztályos korom őszén töltöttem be 14. évemet. Mit tudtam én akármiről? Alig figyeltem önmagam és érdeklődésem varázskörén túl. François alig, hanem azt hitte, valószínűtlen, hogy valaki életében bármikor komoly szerepet játszhatik, tudja-e a rendhagyó igéket vagy sem. Már nem élt, mire elmondhattam volna neki, mind szégyenkeztem a francia sajtó előtt, a Rond-Point de Champs-Élysées-n, mikor körbevettek az újságírók, én meg kikínlódtam valami választ a kérdéseikre, de milyen gyatra szókincsel, mennyi nyelvtani tévedéssel, s ott kivételesen lámpalázzal is, mert tudtam, nem csak a franciák előtt vizsgázom én a sajtófogadáson, ott van valaki a hallgatók között a Kulturális Kapcsolatok Intézetéből, nem csak a magyar követség megfigyelője, és otthon minden kiejtett szavamat számon kérik. 2 stresszolított, kezdetleges nyelvtudásom és az izgalom olyat nem mondjak ki, ami következtében eltiltanak a nyugati utazásoktól. Semmit se tanultunk Monsieur-nél. Minek? Messze még a nap, amelyen megfejtem jótékony közönye titkát, s rájövök arra, amit elhallgatott François. Az első világháborúban nagyon nagy fényt, torkolattüzet, égővárosokat látott valamikor fekete pernye mögött, és ő tudja, amit mi nem sejtünk, hogy újabb világháború közeledik, sokkal veszedelmesebb és gyilkosabb, mint az első. Ami bánatot a családnak hoz, ő ugyan nem óhajtja előrehozni azzal, hogy ügyet csinál egy meg nem tanult leckéből, egy rossz feleletből. Lesz a lánysereknek siratni valója még elég. Kibédi más volt, érettségire senki nem volt közöttünk, aki ha alacsony szinten is, de ne tudott volna németül idegenben tájékoztatást nyerni, elboldogulni. Kibédi szigorú volt, nem tűrt mulasztást. Magyar óráin halálos izgalmat jelentett az irodalom elmélet és édes üdülést az irodalom. Milánó távoli rokona nem szerepel többé felolvasandó dolgozataival, Kibédi végre megértett engem, ezt azonnal észrevettem. Hogy Cilihez használati utasítást adtak, tudnivaló volt. De hozzám is adhatott valami eligazítást Korondi meghálálhatatlan szeretete, szerencsémre. A bések egyébként több tantárgyból jobbak voltak, mint mi. Őket, ahogy már említettem, nem a művészi hajlamú ihász tanárul tanította matematikára, hanem a félelmes hírű fehér tanárnő. A mi francia nyelvmesternőnket nem is ismerték, őket már alsóban is François üdítő közönye pásztorolta. Förstler ambíciótlansága ellenére is több szó ragadt rájuk, mint ránk. Lidika még külön franciára is eljárt hozzá, csak mi tudtuk Cilivel és Pálmával, hogy miért. Akkor már elválaszthatatlan volt Lidika alakjától az akkor még cselédkönyves, de rövidesen kész orvos Siklósdi alakja. Nem volt sem istentisztelet, sem hitegyleti tea, ahol meg ne jelent volna, hogy Lidikát láthassa. Az ügy komoly volt. Családi döntés is született, mire Siklósdi végez, Lidika éppen leérettségizik, az orvoskarona vezető professzor megígérte nagyon tehetséges tanítványának, kutató munkáját külföldön folytatja majd, tanuljon csak meg a leendő feleség tisztességesen minél több idegen nyelvet. A vértorony másik strázsája, Pálma, voltaképpen gyerekkora óta elkötelezett leendő hitvese volt a szomszéd kortiség Mihály fiának. Kortis Mihály jogot hallgatott. Ötödikes korunkban Kortisék és Justina néni már megtalálták azt a távoli, jó összeköttetésű közös ismerőst, aki segítségével az éppen a mi érettségünk idején nyugdíjba készülő Balatonmárki jegyző üresen hagyja szolgálati helyét, és Pálma indulhat férje karján új élete felé. A két titkos mennyasszony közelsége különösen indokoltá tette a mi álmodozásainkat, gimnazistaként is játszott színdarabjainkat. Ez létfontosságú volt számunkra, mert Cirit mindenki szerette volna megszerezni, minden anya, aki a köreinkben nősülendő fiút szült valamikor, de testvéremnek senki nem kellett. Én meg ott bolyongtam fantáziám labirintjében, köröttem Losonci Dénes az angol trónörökös és Vinetú, de már kultúrált állapotban, meg egy megtérített főinkvizitor, sőt a Reichstadti herceg és Póza Márki. Fritz Lehner későbbi felbukkanása úgy jött az életemben, mint Isten különleges ajándéka, mert ez az ember végre élt, és nekem élt. Hetente jöttek a levelei. A labirint az maradt, ami szövevényes, de milyen rózsás és milyen balzsamos. Hazafelé ballagva, amikor a napokat értékeltük testvéremmel, persze nem csak a tánc és leendő házasságok témaköre volt napirenden, de az iskola maga is. Én szálltam, mint egy boldog madár. Korondi ugyan ötödikben kémiát tanított, de bekérte, kijavította, megbeszélte velem, amit alkottam. Ellátott kötelező olvasnivalóval, és állt a hátam mögött. Hadd kapjon el, ha megbotlom, amire mindig el lehetett nálam készülni a jeruzsálemi kutya feltűnése miatt. Szabályos növendékek szabálytalanja voltam az iskola pályáján. Kezdetben ábrázolhatatlanul élveztem az életet, részeg voltam részint a ténytől, milyen nagy lányok lettünk Cilivel, részint az iskola adta élményektől, Kibédi tanítványának lenni mámor volt. Az is, hogy nem hallgatta el olyan valaki írt dolgozatot, aki jövőjével számolni lehet. Kibédi az első magyar órákon engem nem is szondázott. Szegény Cili viszont sokat szenvedett nála, mert ötödikben már retorikát tanultunk, és testvérem sose tudott rendesen fogalmazni, nemhogy szónokolni nyilvánosság előtt. Cili csak akkor nem volt lámpalázas, ha dalolt a színpadon, vagy ha táncra kérték. Ilyenkor átszállt mindenki felett, de szónokolni képtelen volt, szónokolni én tudtam. Nálam a gének jelentkeztek, a századok óta porladó számtalan prédikátor ősöm génjei, meg az a többlet, amit a léhább jabloncaiak, főleg a nagyapám folyton komédiázásra kész természetéből örököltem. Apám meg is kérdezte az érettségi előtti héten, nem szeretnék-e latin tanár helyett inkább színésznő lenni? Dühösen ellenkeztem. Engem senki ne folytogasson, vagy hurcoljon a színpadon, mint szegény Desdemónát. Megcsókolni is csak az fog, akinek megengedem.
Szabó Magda Fürelis című regényének 19. részét Mánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Mert nem volt alkalom, de hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szól, mikor azt hittem, hogy minden véget ér. Ahogy a hajnal rám lehet, úgy egyre fényesebb, egyre tisztább lett bennem az a szó. Súgta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki agyám mélyétől fogva rám szőtte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévedszem el a jó irány. Neki rendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévesszem el a jó irány.
He brought me all his love for me. All his love.
egyetlen szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírta nagy Góliát. Ezek a csodák mind őt hirdetik, de ha nem hinnéd, elmondom neked megint. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Bűnösök voltunk, de eljött hozzánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatért. Szellem, egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Shine. Out of the ashes we rise.